Sziasztok! Zugrádió, minden, ami család. Mai műsorunkban állandó vendégünk továbbra is Dobinő Olaszpap Nóri, a Válaszkész Szülők Egyesületének az elnöke. És a mai témánkhoz segítséget nyújt nekünk szakemberként Schneiderné Diószegi Eszter, pszichológus és szoptatási tanácsadó, mert hogyan a mai műsorunk témája a párkapcsolatok alakulása a szülés után. Kicsit egyeztettünk, ahogy szoktunk itt az adás előtt, ebből adódóan a közmegegyezésre jutottunk azzal kapcsolatban, hogy amikor beáll az a sokak által várt igazán szuper állapot, hogy valaki egy párkapcsolatban gyermeket vár, akkor nagyon erősen elkezd fókuszálni a páros, sőt a kiterjesztett egész család arra, hogy megszületik a gyermek, az ezzel kapcsolatos izgalmak a 9 hónap alatt, a várandóság alatt különböző egészségügyi és egyéb kockázatokkal is járnak, tehát hogy elég komplex a probléma. Egy valamit nem szoktak általában tervezni a családban, sem a párocska, sem pedig kiterjesztve, hogy mi lesz a szülés után a szülőkkel. Hogyan alakul, hogyan változik meg a világ, vagy éppen fordul ki magából, ezt főleg az első gyereknél még nem annyira szokták az emberek tervezni. Mennyire van ez így, és ez most már az első konkrét kérdésem lenne, mennyire jellemző ez a fajta nem gondolkodás más kultúrákban, vagy mondjuk Európában, vagy van-e erre valami kialakult állami segítő szokásrendszer, vagy a magánszféra segíthet be valahol, vagy mindenütt úgy van, mint nálunk?
Általában ez inkább a nyugati kultúrára jellemző, mert hogy a nagy családoknak a felbomlásával, azáltal, hogy nincsen egy kialakult szokás vagy keretrendszer, ez azt is eredményezi, hogy nincsen tudása a párnak arról, hogy mi fog történni a szülés után, milyen lesz az élet egy kisbabával, hiszen nem nagyon látott ilyet maga körül. Nagyon sokszor az első kisbaba, akit közelről lát működni a családban, az a saját gyereke a párnak, és nem nagyon tudják. Azokban a hagyományos, tradicionális kultúrákban, ahol van erre egy keretrendszer, egy hagyományrendszer, szabályrendszer, hogy mi történik például mondjuk a szülés utáni házas élet tabuja, vagy az, hogy hogyan kezelik a gyermekágyas nőt, mit jelent az, hogy gyermekágyazók, nagyban megkönnyítik az ehhez való igazodást, vagy az ehhez való alkalmazkodást. Nagyon jól mutatják azok az átmeneti rítusok, hogy most valami más életszakasz következik, és nem pedig ugyanazt kell folytatni, vagy ugyanazt kell fölvenni.
Valóban a tradicionális családmodell az átsegít ezen is, mert hogy éppen az évszázadok, évezredek alatt kidolgozott stratégiák és a józan észre alapozott stratégiák azok, amelyek segíthetnek különösebb gondolkodás nélkül azokban a helyzetekben, amelyeket az ember nem gyakorolt be. Viszont ugye az ipari forradalom óta átalakult modern társadalmak állandó kihívásokkal vannak teli, mert hogy a tradicionális családmodellek szépen lassan lebontódtak, és ilyenkor talán csak a jóléti államoknak a szociálpolitikája az, ami be tud avatkozni, akár védőnői rendszereken, stb. Ez elsősorban az ismereteim szerint a skandináv államokban jellemző, de pontosan én sem tudom, hogy hogyan segíthetnek, de azt tudom, hogy abban a skandináv millióban még lehetnek olyan az állam által, akár ingyenesen juttatott védőhálórendszerek, amelyekben az ember segítséget kaphat. Milyen tipikus magyar sajátságokat látsz ebben a helyzetben? Milyen tipikus problémák azok, amelyekkel téged ilyen helyzetben, az eddigiekben megtaláltak? Amikor, ha nem is kerestek meg adott esetben, arra is kíváncsi vagyok, hogy amikor te tapintottad ki a problémát egy adott ügy, egy adott eset kapcsán.
Azt nem tudom, hogy tipikusan magyar sajátosságról van ez szó, de ebből a társadalmi szerkezetből következően, amiről az imént is említést tettél. Azt gondolom, hogy az egyik probléma, hogyha a pszichés szintre nem megyünk, hogy se azt nem tudjuk, hogy hogyan működik egy kisbaba, se azt nem tudjuk, hogy hogyan lehet az életet köré szervezni a kisbaba működése köré. És nagyon gyakran azt lehet tapasztalni, hogy a párok, családok azt várják, hogy valamikor nekik visszaáll az eredeti működés, mondjuk, visszaáll az eredeti rend, de hát várnak valamilyen határpontot, hogy a gyerek 6 hetes lesz, vagy 3 hónapos, vagy 1 éves, vagy 1 éves, és akkor nekik visszaáll az eredeti működésük. Pedig mi sem állhatna távolabb a valóságtól, hiszen az, hogy párból családdá lettek a gyerek érkezésével, ez azt is jelenti, hogy minden meg fog változni, minden működésmód más lesz, és az adott helyzetben kell megtalálni azt, ami funkcionálni tud, vagy ahogy ők funkcionálni tudnak, akár párként, akár családként, és nem pedig azt várni, hogy majd megint ugyanúgy lesz.
Nóri, az egyesülethez szoktak-e befutni olyan párok, olyan kérdések, foglalkoztatok-e már olyan esetekkel, amelyik ebbe a mai témánkba illik?
A szoptatás támogató klubunkban zömmel anyukák járnak, már csak azért is, mert délelőtti időszakban szoktunk találkozni, de nagyon örülünk neki, amikor így néha-néha apákkal együtt jönnek. Általában akkor hordozós kérdésük van, és apuka is szeretné kivenni a részét ilyen formán is a gondoskodásból, de nagyon sokszor felmerülnek azok a témák, amiket hoznak az anyukák, hogy hogyan tudnám a legjobban támogatni a páromat továbbra is úgy, hogy ugyanúgy végezze a dolgát, neki ne kelljen felkelni éjszaka, ja, Istenem, ne sírjon az a kisbaba. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor felmerülnek olyan dolgok, hogy mintha az apát meg kéne védeni ettől az új helyzettől, hiszen ő a kenyérkereső, az, aki ellát minket továbbra is, és egy kicsit ilyen egyensúlyvesztés, vagy egy ilyen eltolódás lesz ebből az egészből, hogy pedig még ha apa szeretné is kivenni a részét ebből, például az éjszakai gondoskodásból, akkor az anyákban sokszor egy ilyen védelmi hozzáállás alakul ki, hogy jaj, de szegény, elég, hogyha csak ez egyikünk purcan ki, tehát hogy kevésbé érzem azt, hogy egyensúlyban lenne ez a dolog, és hogyha az a téma felmerül, hogy az alatt például a várandóság, akkor is azt tapasztalom sokszor, hogy nem feltétlenül együtt élték meg ezeket a hónapokat, bár így nyilván sok anyának igénye, hogy eljön vele a vizsgálatokra, hogy legalább egy ultrahangon, hogy lássa a babát, az apuka is, stb. De hogy ez nem feltétlenül természetes és egyértelmű, hogy ők együtt fogják végigélni azokat a hónapokat is, vagy éppen a szülés után, amikor fog bekapcsolódni.
Eszter, van-e valamilyen preventív tanácsod olyan pároknak, akik az első gyermeküket várják, amivel megelőzhető az a fajta adott esetben káosz, vagy az a fajta diszfunkció, ami a szülés után jellemző lehet egy erre nem készülő párocskánál?
Azt hiszem, hogy az egyik, ami nagyon fontos preventív funkció, az például az ilyen csoport támogatás, amit egy anyacsoport vagy egy szülőcsoport tud nyújtani, ahol a gyereknevelés, hogy a várandóság különböző fázisaiban lévő párok tudják egymást támogatni, és tudnak beszámolni a tapasztalataikról, és tudják megosztani azt, hogy mi várható. Mert azt gondolom, hogy annál jobb tapasztalás, mint hogy élőben látni azt, aki hasonló cipőben jár, és az ő tapasztalatait látni, annál jobb tapasztalás kevés van, és ez nagyon jól tudja pótolni azt a személyes élményt, ami most a nagy családok felbomlásával, vagy a tradicionális társadalmak felbomlásával már nincs meg a párok életében.
Látod-e esetleg a nemi szerepeknek az átalakulását, akár a maga radikális módján, akár valamilyen átmeneti jelleggel, hogy már az előbb is szó esett róla, és teljesen logikus, hogy egy párosból családdá válás újabb munkafeladatokat, más jellegű hozzáállást, és még sorolhatnám, te ezeket nyilván sokkal szofisztikáltabban tudod, mint én. Tehát látható-e a te praxisodból, hogy a férfiak máshogy intézik ma már a családon belül a dolgokat, mint mondjuk 10, 20, 30, 50 évvel ezelőtt?
Abszolút látszik a nemi szerepeknek a változás, és azt gondolom, hogy ez egy örvendetes változás részben megint azért, mert a nukleáris családokban az anyák nagyon egyedül maradnak, de nincs az a támogató női közeg, a nagymamák, nagynénik, nővérek, akik meg tudták volna adni ezt a támogatást, és így az apukák kerülnek ebbe a helyzetbe, akik közül nagyon sokan örvendetesen jól föl tudják vállalni ezt a szerepet. Most akárcsak, hogyha arra gondolunk, hogyha végigmegyünk az utcán, mennyi hordozós apukát látunk, és hogy ez hogy volt, vajon volt-e így 20 vagy 30 évvel ezelőtt, vagy mit szólt volna egy 50 évvel ezelőtti apuka, hogyha a kezébe nyomnak egy hordozó eszközt, hogy akkor most tegye magára a babáját. Szóval, hogy mennyire megváltozott ennek a megítélése, meg a gyakorlata akár ebben, és hogy mennyire jó, hogy az apukák ebben részt vesznek. Az egy nagy kérdés, hogy mennyi segítséget kapnak ahhoz, hogy jól vegyenek részt a páruk támogatásában, mert hogy azt gondolom, hogy ők még kevesebbet kapnak abban, hogy hogyan tudnak ebben jól. De az apukákra a támogató rendszer, a párt körülvevő támogató rendszer még kevésbé fókuszál talán, mint az anyákra abban, hogy mi fog történni velük a kisgyerekes életkorban.
Nagyon érdekes ez, mert hogy itt kultúránként nagyon komoly eltérések vannak, tehát addig, ameddig mondjuk egy ázsiai, főleg egy kelet-ázsiai társadalomban szinte elképzelhetetlenek ezek az ilyen családdal kapcsolatos változások, mint ahogy ugye nem tudnak mit kezdeni ma már Japánban az idős emberekkel, nem tudnak mit kezdeni azzal, hogyha nem kell 12 órát dolgozni, hanem csak 10-et, és még sorolhatnám, tehát ezek egészen furcsán hatnak Magyarországon. Számomra azért igazán érdekes ez a nemi szerepeknek az átalakulása, és hogy ilyen látványosan történik mindez, mert hogy ezek az átalakulási folyamatok furcsa módon nem felülről jönnek. Tehát ez nem egy komoly állami beavatkozásnak az eredménye, tehát ez nem olyan, mint amikor a családi pótlékot, mint jóléti intézményt bevezették a 70-es évek elején, hanem igaz, hogy el lehet menni ma már gyesre férfiaknak is, de én azt valahogy azt érzem, hogy mégsem ez az, ami indikálja, hogy annyi hordozós férfit látunk, mert ezeknek a jelentős része nincsen gyesen, hanem egy egészen más motívum az. Inkább azt gondolnám, visszatérvét már egyszer elhangzott a józanész és a praktikumnak a gondolata, hogy ez bizony az empátiából, a józanészből és a praktikumból jön, illetőleg, hogy az állam azzal motiválja mindezt, hogy nem folytja meg. Tehát, hogy nem teremt olyan helyzetet, hogy mondjuk egy férfinek 15 órát kelljen dolgoznia, jogilag is alátámasztva, nem csak etikailag, mint ahogy a már említett kelet-ázsiai országokban. Tehát, hogy nagyon, nagyon érdekes ez. Nóri, mi erről az egyesületben az általános és a kialakult tapasztalat, mennyire aktívak a férfiak?
Azok a családok, akik hozzánk fordulnak, akár a klubozós anyukákra gondolok, akár a születéshete vagy babahordozó hét rendezvényekre látogató családoknál azt látom, hogy nagyon aktívak és nagyon érdeklődőek, és én ezt nagyon-nagyon szeretem megélni, hogy nem csak elkísérték a párjukat, és azt mondták, hogy érezd jól magad, és akkor jaj, de jó, megszerezted az információkat, hanem ténylegesen őket magukat is érdekli mindaz, amit így meg tudnak mondjuk egy előadás vagy egy beszélgetés alapján. Úgyhogy azt látom, hogy ez így egyre inkább rendben van.
Zugrádió, minden, ami család, egy kis zene jön, és innen folytatjuk. Thank you. Sziasztok, itt vagyunk ismét. Ez a Minden, ami család az Ugrádion. Vendégeink továbbra is Dobino Olaszpap Nóri, a Válaszkészülők Egyesületének elnöke, illetőleg Schneiderné Diószegi Eszter, pszichológus és szoptatási tanácsadó. És arról beszélgetünk, hogy a párkapcsolatok hogyan alakulnak tipikusan általunk láthatóan a szülés után. És az első kis blokkunkban, ami már itt elhangzott korábban, elsősorban megpróbáltuk a mai beszélgetést megalapozni azzal, hogy a nemi szerepekről beszélgettünk, és a nemi szerepeken keresztül jutunk majd el a szülés utáni párkapcsolati válságnak, illetve válságoknak, helyzeteknek az elemzéséig. Folytatnánk tovább átvezetésképpen még a nemi szerepeknek a kérdéskörével, és mégpedig azzal, hogy hogyan és miképpen alakul át tehát a szülés kapcsán a már családnak hívott társadalmi formációban az apa szerepe, illetőleg milyen elvárások vannak ezzel kapcsolatban, milyen segítség, de nem is mondom tovább, átadom Eszternek a szót, és arra kérném szépen, hogy erről beszéljen nekünk egy kicsit.
Amit lényegesnek tartok ezzel kapcsolatban elmondani, az, hogy ebben az átalakuló rendszerben, ahol az apukák örvendetesen egyre több részt vállalnak, nem csak az anya támogatásában, hanem a baba körüli teendőkben és a baba gondozásban, hogy ők még kevesebb segítséget kapnak talán ahhoz, hogy azt hogyan lehet jól csinálni, mi lehet az ő szerepük, vagy mi lehet az, amit ők tudnak speciálisan hozzátenni a kisgyerekük életéhez. Mert ez egy nagyon fontos gondolat szerintem, hogy hát az apukák természetesen nem ugyanúgy fogják csinálni, mint az anyukák, hanem ők valami mást, valami teljesen egyedit, és valami ugyanolyan fontosat tudnak bevinni a kisgyereknek az életébe, és jó, hogyha ebben egymásra tudnak hangolódni az anyukával. Azt gondolom, hogy egy ilyen teljesen tipikus példája ennek, amikor az apuka, mondjuk az anyuka szemében egy kicsit vadul játszik a gyerekkel, például dobálja a babát, aki ennek örül és kacag, és az anyuka pedig megrémül, és beavatkozik, akkor lehet, hogy ő valamilyen örömforrástól fosztja meg a párját és a csemetéjét azáltal, hogy ebbe beleavatkozik. De nagyon fontos, hogy mennyire van tér és lehetőség az apukáknak arra, hogy a maguk sajátos módján legyenek benne a gyerekük életében.
Mit tanácsolsz azoknak, akiknél egy idő után ez az összhang, amely korábban megvolt, a gyermeknevelés, a nemi szerepek változása kapcsán egyre inkább ellenségeskedésbe fordul, hogyan kaphatnak ők segítséget? Mit csináljanak?
A gyerek születése az egy olyan helyzet, ami számos olyan nézetet, gondolatot előhozhat, ami korábban nem volt ott. De lehet, hogy a pár élete az teljesen harmonikusan telt annak előtte, és a gyereknevelés kapcsán viszont kiderül, hogy vannak ellentétek, vannak olyan hiedelmek, hagyományok, amiket hoztak a származási családjukból, amik nagyon nehezen egyeztethetők össze. Az egyik, ugye, amit alapjában véve tud mondani az ember, hogy beszélgessenek erről, hogy mit miért gondolnak, és beszélgessenek az érzéseikről, vagy az aggodalmaikról, hogy mi az, ami vezérli őket, mit gondolnak akkor, hogyha így vagy amúgy viszonyulnak a kisbabához, vagy a kisgyerekhez, milyen élményeik voltak akár saját gyerekkorukból fakadóan erről vagy arról a dolgról, milyen mondatok hangoztak el a családjukban erről vagy arról a viszonyulásról, mert ebből nagyon sok minden kiderülhet, és lehet, hogyha kisebbek ezek az ellentétek, akkor sikerül is akár nyugvó pontra jutni, vagy valamilyen megegyezésre jutni. Úgyhogy nagyon komoly ellentétek vannak köztük, vagy nagyon úgy érzik, hogy nem tudnak megegyezésre jutni, akkor természetesen érdemes szakemberhez fordulni ebben a kérdésben.
Igen, nagyon fontos a kommunikáció, és ezzel kapcsolatban, Nóri, hogyha akarsz hozzáfűzni valamit, akkor szívesen adom a mikrofont.
Annyi jutott erről eszembe, hogy kapcsolatanalitikusként szoktam ugye találkozni még várandós kismamákkal, és ott az első találkozó alatt már azért elég sok információt igyekszem begyűjteni róluk, az életükről, akár így gyerekkor, stb. És már ott nagyon sokszor elhangzik a kismamáktól, hogy nálunk így volt, úgy volt, amúgy volt, de a páromnál meg teljesen másképp volt, és már most tudom, hogy ezzel meg fogok küzdeni vele. Mert én már most tudom, hogy mondjuk akár együtt szeretnék a picivel aludni, vagy legalább a kis ágya hadd legyen majd a mi szobánkban. de a párom már most kijelentette, hogy ezt így biztosan nem lehet, mert ez nálunk sem így volt, és az én apukám meg megmondta, hogy nem lesznek elkényeztetett gyerekek, stb. Tehát, hogy az ő párja egy teljesen más vonalat képvisel, és ragaszkodik hozzá hűséges gyakorlatilag ahhoz a programhoz, amit ő otthonról hozott. És azt gondolom, hogy ez még talán egy jobbik verzió, hogy várandósan már kiderülnek ezek az ellentétek, és nem élesben kell megküzdeni, hanem így úgymond még annak előtte, mielőtt az éles helyzet kialakul, így van lehetőségük megbeszélni, vagy megvitatni, vagy érveket felállítani, hogy ki miért gondolja így, ki miért gondolja úgy. Aztán amúgy a baba meg így is úgy is felborítja az egészet, még ha meg is beszélnek valamit, nagyon könnyen lehet, hogy teljesen annak homlok egyenest más fognak felállítani majd. Tehát nyilván nem konkrét döntéseket kell meghozni előre, de én is azt gondolom, hogy a kommunikáció a kulcsa az egésznek, hogy egyáltalán mindkét fél nyitott lehessen arra, hogy van saját gondolatom, és nem fogalkörömmel ragaszkodom hozzá, tehát nyitott vagyok a te gondolataidra is, csak legalább akkor tegyük ki mindketten.
Igen, és itt egy jutott most éppen eszemben, hogy mennyire fontos a kommunikáció, hogy mennyire fontos a kommunikáción belül az úgynevezett kommunikációs csatorna is, mert hogy éppen most beszéltem egy olyan ismerősömmel, és nem ő az első, akinek például nyelvi akadályai vannak a házastársával kapcsolatban, és nem tudja olyan szofisztikáltan kifejezni magát adott szituációban, ahogy szeretné, mert hogy a partnere nem érti meg, és ugye ez fordítva is pontosan így igaz. Ez az a nagyon nagy baj, hogy még olyan helyzetekben is akadály, amikor nincsenek mondjuk kulturális különbségek emberek között, vagy etnikai különbségek, csak egészen egyszerűen kifejezési, kommunikációs problémák vannak. Tehát nem tudja elmagyarázni az egyik fél az érzéseit, a problémáit a másiknak, mert nincsenek hozzá nyelvi eszközei például. Hogy miért nincsenek, az megint más kérdés, annak is biztos több oka van, de hogy nem megy, mert nem tudja elmondani valamiért, képtelen rá az érzelmei, a tanult tudásbázisa, és a többi, és a többi. Tehát ez nagyon komoly lehet. No de, tovább mehetünk egy picikét ezen a kérdéskörömmel, hogy van még egy, meg annyi van, de van még egy olyan probléma, amiről mindenképpen beszélnünk kell. Ez pedig a család és az egyénnek a határai. Abban az értelemben, hogy nagyon jellemző tud lenni ugyancsak, hogy a házastársak egymáshoz való viszonyát nagyban befolyásolja az ő környezetük, a környezetükben lévő ugyancsak domináns családtagoknak a jelenléte. Ilyenek például a szülők, a párocska, a partnerek, a házaspárnak a szülei, és itt jön a lojalitás kérdésköre be a képbe, hogy ugye kihez tudok lojális lenni, tudok-e egyensúlyban maradni a lojalitásommal a házastársam felé is, illetőleg a szüleim, vagy olyan családtagok felé, akik még jelen vannak, és mondjuk részt vesznek, sőt, hatékonyan vesznek részt, az egészet képezzük mi így egyáltalán. Ez egy borzasztóan nehéz kérdéskör az eseteknek egy jelentős részében. Általában mindig nehéz, de valahol jobban kezelik ezeket, valahol meg egészen rosszul kezelik. Mit csináljunk egy ilyen szituációban?
A kisbabának a születése, főleg az első gyereknek a születése, az pontosan erre is egy nagyon jó példa, hogy hogyan sikerül a család határait megerősíteni, illetve kinyitni. Mert hogy a megelőző időszak, amikor a két egyénből pár lesz, az arról szólna, hogy ők megerősítik a saját határaikat a pár körül, és hogy ők definiálják magukat párként, ami egy új generáció az adott két származási családban. Amikor megszületik a kisbaba, akkor valamiképpen ki kell nyitni ezeket a határokat, hiszen segítségre szükségük van. Tehát ez egy olyan időszak, amikor rászorulnak arra. De valamiképp ezt a közös identitást mégis meg kell őrizni ebben. És ezzel vannak problémák. Egyrészt azért, mert nem biztos, hogy sikerült jól meghúzni a határokat, azért akár azért, mert nem volt elég idő hogy kialakítsák a közös identitásukat, és ez olyas valami, amit manapság nagyon sokszor látni, hogyha későn találkozik a pár két tagja, és úgy érzik, hogy már nagyon ketyeg az a bizonyos biológiai óra, és itt az ideje a gyerekválásnak, akkor lehet, hogy kettesben nem is töltöttek annyi időt, hogy megszilárduljon ez a kik vagyunk mi, milyen család szeretnénk mi lenni egyáltalán kérdésköre. A másik akkor, hogyha valamiért konfliktózus a kapcsolat az eredeti származási családdal, akkor lehet, hogy ezt nem sikerül megoldani addigra, mire a kisbaba megérkezik, és ez a konfliktus ez tovább görgetődik, hogy mennyire adnak beleszólási jogot a nagyszülőnek, akár arra, ami történik, akár arra, hogy hogyan kezelik ők ezt a helyzetet, akár arra, hogy hogyan tudnak, amit te is említettél, egymás mellé állni a pártagjai, vagy hogyan állnak inkább a saját szülőjük mellé bizonyos kérdésekben, amitől természetesen a házastárs úgy érezheti, hogy ő támogatás nélkül maradt ebben a nagyon nehéz és stresszteli és érzelmekkel teli helyzetben.
Igen, nagyon, nagyon jellemző ez, és nagyon örülök neki, hogy erről beszélünk, mert különböző játszmákat is generálhat nagyon gyorsan, és az ember ezeket nem is tudja akkor, hogy ezek bizony már egy pszichológus által elég jól leírt történések. Ugyanis nagyon sokszor sokkal egyszerűbb stratégiailag, például egy vitában, szinte teljesen mindegy, hogy milyen jellegű vitáról van szó, amikor azt gondolom, hogy nekem az anyám, meg az apám, az majd mellém fog ebben a kérdéskörben állni, majd, és mivel tudom, hogy nekem ez nagyon sokat jelent, és ebben az esetben mondjuk ki is elégít ez a kérdéskör, és a vitát azzal, vagy a vitás helyzetet azzal oldom meg a magam részéről, hogy jó, akkor elmondom majd annak, aki engem megért. És viharosan lehet távozni, és ott lehet hagyni a partnert, és lehet vigasztalódni a szülőknél, csak hogy ezzel ugye nem oldottuk meg a helyzetet, hanem adott esetben csak kumuláltuk a problémát, és miután az ember, ilyen szituációban lévő illető rájön arra, hogy ez milyen jó eszköz gyorsan problémákat megoldani idézőjelben, vagy legalábbis hirtelen elvarni huszárosan. Ezért aztán ezt az eszközt az erre hajlamos személy elég intenzíven tudja alkalmazni, aminek persze semmilyen jó vége nem lehet.
Igen, ugye ebben az esetben, ami történik, hogy az illető azt jelzi, hogy én nem ide tartozom ehhez az új családhoz, hanem amoda az én származási családomhoz, ami pont egy ilyen probléma, hogy nincsen meghúzva a határ, nincsen meghúzva az identitása a családnak. Az, hogy kialakuljon az identitása az új családnak, az egy hosszadalmas folyamat. Tehát, hogy az természetes, hogy vannak bizonyos konfliktusok, bizonyos viták, hogy nézeteltérések arról, hogy mit is gondolunk, hogyan is szeretnénk nevelni a gyerekünket, hogyan is szeretnénk nevelni a kisbabánkat. De ideális esetben ez kommunikációval, beszélgetéssel, gyakorlattal elkezd alakulni, csiszolódni, és valahogy ők meghatározódnak abban, hogy ők mit szeretnének. Például nagyon sokszor lehet látni, amit Nóri is említett, hogy akár a várandóság alatt vannak eltérő elképzeléseik, de amikor megszületik a kisbaba, akkor ezek jól is tudnak csiszolódni, és jól is tudnak alakulni, hiszen az egy konkrét készhelyzetet teremt, és hogyha ráérez a párkét fel arra, hogy a másiknak mi lenne egy jó megoldás, egy kedvező megoldás, akkor ezek tudnak egymáshoz idomulni.
Zugrádió, minden, ami család, egy kis zene jön, és folytatjuk tovább Schneiderné Diószegi Eszter, pszichológus és szoptatási tanácsadóval, illetőleg Dobide Olaszpap Nórival, a Válaszkész Szülők elnökével. A párkapcsolatok alakulásáról lesz szó a továbbiakban is. Zugrádió, benne pedig minden, ami család, vendégeink továbbra is, Schneider-Rédi Összegi Eszter, pszichológus és szoptatási tanácsadó, illetőleg állandó vendégünk Dobini Olaszpap Nóri, elnök a Válaszkészülők Egyesületétől. Mai témánk a párkapcsolatok alakulása a szülés után, és elérkeztünk az utolsó blokkunkhoz, amelyben egy eléggé fajsúlyos kérdéskört járunk körbe, ez a párkapcsolatok szexuális élete a szülés után, az ebben lévő tapasztalatok és hibafaktorok, illetőleg a rájuk adott válaszok lesznek most a fókuszban. Szóval megszületett az a bizonyos gyermek, és ezek után átalakultak a nemi szerepek, átalakult a világ, megfordult, kifordult magából, ott vannak szerencsés esetben a hozzátartozók is, ott vannak az új feladatok, és ott van a szexualitás, amit megint csak jó esetben mind a két személy, mind a két fele a párnak igényel. Nagyon sok esetben okoz problémát mind a fizikai környezet, mert hogy nem mindenki olyan szerencsés, hogy olyan helyen lakik, ahol zavartalanul tud élni, és így a párkapcsolatot eme fontos elemét is gyakorolni. Illetőleg vannak bőven más akadályok. Kérlek, Eszter, néhány tipikus gondolatot ehhez mondj, légy szíves, hogy mivel találkoztál, milyen jellemző helyzetekkel találkoztál a feldobott problémával kapcsolatban.
Az egyik, ami nagyon befolyásolja a szülés utáni időszakot, azt gondolom, az a klasszikus gyerekágy időszakának az eltűnte, mert maga a gyerekágy az nem csak arról szólt, hogy a nő regenerálódik a szülés után, és hogy ő a kisbabájára tud koncentrálni, miközben ő ugyanúgy el van látva, mint ahogy ő ellátja a kisbabáját, neki nincsen más dolga, hanem arra is szolgált, hogy jelezze azt, hogy most valami egészen más fog következni, valami egészen más megközelítést igényel, és az, hogy ez a gyermekágy, ez minden kultúrában jár bizonyos fajta szexuális tabuval, vagyis azt is jelezte, hogy ezután a szexuális érintkezés is át fog alakulni, és máshogy fog működni. Manapság azáltal, hogy ennek a hangsúlya, a gyerekágyas időszaknak a hangsúlya az nagyon lecsökkent, és nagyon sokszor az az üzenet akár a média részéről, hogy a nőnek minél hamarabb vissza kell venni az összes szerepét, mind a mellett, hogy anya lett, úgy a házi tündér, mint a szexistennőt a férje mellett, és ebben ugyanúgy helyt kell tudnia állnia, hiszen az az ideális, hogyha a kisbaba születés az egyáltalán nem zavarja meg a korábbi életünknek semmilyen aspektusát, hanem pontosan ugyanúgy folytatjuk. De hát azt gondolom, hogy ez az egyik buktató ebben.
Mit tegyünk, hogyha ilyen szituációba kerülünk, Nóri?
Kerültem már háromszor ilyen szituációba, hál' Istennek rajtam nem volt azért akkora nyomás, hogy így minél hamarabb, sőt, igazából semmilyen időbeli nyomás alatt én nem álltam, de nagyon sok anyatársam van, aki igen. Tehát szoktam találkozni azzal a gondolattal is, hogy eleve mi az, hogy gyerekágy, tehát hogy nem, egy nő nem adja meg csak úgy magát, tehát hogy így maximum 2 hét és már újra porszívoztam, takarítottam, fölmostam, minden nyavaját csináltam, és meleg vacsorába vártam a párumat, és felvettem a kis szexi ruhámat, és nem tudom, de hogy ez nem esett nekik jól, mert még ha jól esik, akkor azt mondom, hogy rendben, de hogyha ez egy ilyen erőszakos nyomás, és egy megfelelési kényszer gyakorlatilag, akkor az a nő nem érzi magát jól ebben a szerepben, és azt gondolom, hogy ez így nem optimális egyáltalán. Úgyhogy, de praktikus beli tanácsokat majd Eszter mond.
Igen, az a kérdés valóban, hogy akkor hogyan csináljuk? Tehát hogyan álljon hozzá például egy férfi ehhez a szituációhoz? Bizonyára sok férfitársnak segít, hogyha erről mondasz egy-két gondolatot, Eszter.
Az egyik, ami meghatározza azt, hogy mi lesz a kifutása ennek az időszaknak, az, hogy mondjuk mennyire volt kielégítő a párnak a házas élete a kisbaba születés előtt, mennyire tudtak ők jól egymásra hangolódni, és jól ebben benne lenni. A másik az, hogy hogyan tudja a nő elfogadni azt, hogy bizony a teste az változott, és lehet, hogy nem is pontosan úgy nyeri vissza a funkciókat, ahogy abban az ütemben, vagy abban a sebességben, ahogy ő gondolkodott előtte erről. Az, hogy manapság, ugye a 6 hetes szülés utáni kontrollon az orvos mindegy ráüti a pecsétet arra, hogy innentől kezdve szabad a házas élet, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez minden párnál feltétlenül így van, és ahogy Nóri is említette, hogy ez nem jó, hogyha egyfajta időnyomást kreál, hogy akkor nekünk most már mindent ugyanúgy kéne csinálnunk. Nagyon eltérő lehet az, hogy ki hogyan regenerálódik, függ ez a szülésnek a módjától, hogy mi történt a nővel előtte, meg ahogy mondtam, hogy milyen volt előtte a párnak a házas élete. Jó, hogyha tudnak erre időt szánni, még jobb, hogyha tudnak erről beszélgetni, vagy hogy érzik magukat ebben, és meg tudják engedni maguknak azt, hogy a saját ütemükben érjenek el valahova, valamilyen vágyott célhoz, vagy célkitűzéshez.
Mi az a technika szerintetek, amellyel meg lehet nyitni azt a kommunikációs csatornát, amellyel a leghatékonyabban lehet egy ilyet megbeszélni. Mit tanácsoltak konkrétan azoknak, akik hallgatnak bennünket, és ebben a csávában vannak? Menjenek el egy étterembe, és beszélgessenek egyet, vagy mi az, ami hozzávezet ahhoz, hogy ezt a dolgot ezt fel tudják oldani, illetőleg már itt a két blokk között beszélgettük, hogy nagyon sokszor vannak különböző elvárások, amelyekben a gyereket egy picit háttérbe szorítaná valamelyik fél ahhoz, hogy a párkapcsolat szerinte jobban kiteljesedjen. Hogyan csinálják? Mit tanácsoltok nekik?
Itt visszautalnék a beszélgetés elején elhangzottakra, hogy általában nem célra vezető azt gondolni, hogy majd minden ugyanúgy lesz, mint korábban. Hogyha a gyereket kiveszem a képből, akkor ugyanúgy tudunk együtt lenni, akkor ugyanúgy el tudunk menni moziba, vagy ugyanúgy egymásra tudunk hangolódni. Mert hogy ez egy teljesen természetes jelenség, akár az anya, de egyébként az édesapa részéről is, hogy a gyerekére fókuszál, és a gyerekére hangolódik. Nagyon sokszor lehet tapasztalni, hogy akár külső nyomás hatására, hogyha egy nagyon pici baba mellől elmegy a pár, mondjuk moziba kávézni, akármi, akkor az történik, hogy egyik fél se azt kapja, amire befizetett, amire számított, mert hogyha az anya arra gondol, hogy mi lehet most a babámmal, hogy miért nem vagyok vele, nekem nem itt kéne lennem, az apuka pedig azt találja, hogy a felesége nem tud ráhangolódni, nem tud úgy jelen lenni a helyzetben, mint ahogy ő arra számított adott esetben. Tehát nem feltétlenül ez a célra vezető stratégia, hanem éppen ellenkezőleg, hogyan lehet az apukát bevonni, az apukát közelíteni a gyerekgondozásba, akár úgy, hogy segítsen az édesanyának, hogy arra hangolódjon rá, hogy neki mire lenne szüksége, mert ez nagyon előrevívő lehet a párkapcsolat szempontjából is.
Igen, hasonlóan gondolom nyilván, mint Eszter. Nekem ami a mániám az érzelmi szabadságnak a megteremtése. Minden érintett félnek, bármilyen helyzetben, de családilag is. Tehát azt gondolom, hogy azon felül, hogy kommunikálunk így, hadd legyen lehetősége arra mind az apukának, mind az anyukának, hogy elmondhassa, amit érez, akár így, ha a szexualitásnál maradunk, akkor ott, hogy lehet, hogy most teljesen más érintésre, más jellegű pozitúrákra, vagy bármire vágyik, mint mondjuk a szülés előtti időszakban, és hogy a nőnek hadd lehessen egy tabuk nélküli tere arra, hogy elmondhassa azt, hogy mondjuk a nemi szerve környékén ő teljesen más, hogy érez bármit. Ha ne adj Isten egy szülészeti erőszaknak, vagy egy általa bele nem egyezett beavatkozásnak volt részese, akkor nyilvánvalóan ez egy traumatikus élmény, tehát ezt fel kell tudnia dolgozni, azt nem lehet utána ugyanúgy kezelni, mintha semmi sem történt volna. Tehát, hogy meg kell adni azt az időt maximálisan, amikor a nő azt fogja érezni, hogy ő újra úgymond befogadó képes, és tud úgy is adni, annak ellenére, hogy mit élt át mondjuk egy szülés alatt. Tehát azt gondolom, hogy egyáltalán nem mindegy a szülésnek a miensége, hogy ő azt hogyan élte meg, és nem elég egy nagy pipa arra, hogy hát mindketten jól vagyunk, és él a kisbaba, és virul, és egészséges, húrá, de ettől függetlenül azért átesett olyan beavatkozásokon, ami neki most nehézséget okoz abban, hogy majd akár egy testi élményt újra átélhessen. Úgyhogy idő, kommunikáció és őszinteség.
Amit én még hozzátennék, az, hogy mint mindenben, ebben is érdemes abszolút kreatívnak és rugalmasnak lenni, nem ragaszkodni a megszokott helyzetekhez, akár abban, hogy hol él a párházas életed, mondjuk, hogyha együtt alszanak a kisbabával, nincsen ilyen szabály, hogy csak és kizárólag a házastársi francia ágyban szabad házas életet élni, hanem gyakorlatilag bárhol máshol, ami akár ösztönzőleg vagy inspirálólag is hathat a pár szexuális életére. A másik pedig az, hogy időben mikor. Lehet, hogy a romantikus estéknek és éjszakáknak egy időre befellegzett, mert a kisbaba pont este nyűgös, mert éjszaka nagyon sokszor ébred, és lehet, hogy egy másik napszakban könnyebben meg lehet teremteni ezeket a feltételeket, ami persze nem ugyanolyan, mint amikor még csak ketten voltak, és előttük volt az este, de mégis nagyon sok mindent visszahozhat ebből az érzelemteli és szikrázó időszakból.
És hozzá kell tennem, hogy a megváltozott körülmények azok lehetnek izgalmasak is, hiszen valóban inspirálhat bárkit egy egy más napszak, egy más helyszín, tehát a megszokottól eltérő, de ugyanitt taszíthat is, tehát megijeszthet adott esetben, nem tudja elengedni magát, mert világos vagy sötét van, vagy meglátnak, vagy nem látnak meg, meghallanak, vagy nem hallanak meg. Úgyhogy ez innentől kezdődően valóban egy olyan típusú, és csak vissza tudok utalni a Nóri által elmondott gondolatokra, alapvető bizalmi, kommunikációs és a másik toleranciájával mindenképpen számolni tudó időszak jön, amelyben nagyon fontos az, hogy kísérletezgetni kell, de tudni kell azt is, hogy merre felé kell, hogy hol látjuk az eredményes kísérleti részt meg. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy már tudatosan a szülés előtt a partnerválasztásunknál tudjuk azt, hogy ki az, akivel ezeket a nehézségeket mindenképpen meg tudjuk majd beszélni, és át tudunk lépni rajta, mert hogyha alapvető kommunikációs vagy egyéb probléma van, az ilyenkor pokoli lehet, és könnyen okozhat olyan sérüléseket, olyan szakadékokat, amelyeket már lehet, hogy soha nem lehet meggyógyítani, összefoltozni. Úgyhogy ez nagyon, nagyon fontos. Ezért felelősség az, hogy kivel vagyunk együtt, ezért felelősség az, hogy milyen preferenciák alapján választunk partnert, mert hogyha nincs meg az a fajta összhang, az a kommunikációs, érzelmi, tolerancia összhang, akkor ezeket a helyzeteket nem fogjuk tudni önállóan kezelni. De hát egy jó szakember még ilyenkor is mindig segíthet. Úgyhogy át is adom a szót Eszternek, hogyha még ehhez kíván valamit hozzáfűzni, akkor megtesse.
Még ezt egy kicsit annyiban egészíteném ki, hogy a gyermekszületés az egy annyira speciális időszak a pár életében, hogy nagyon sok olyan dolgot is felhozhat, amiről nem is tudtak, hogy előtte ott volt. De hát lehet, hogy volt egy harmonikus, vagy egy jól egymásra talált párkapcsolatuk, és itt hirtelen felborulnak, meg felbojdulnak a dolgok, mert nagyon sok olyan élmény, emlék, hiedelm jön föl, ami gyerek nélkül nem került elő, és nem tudták, hogy ők esetleg ebben a dologban nem pont egyformán gondolkodnak. Egy szakember segítségével azért általában jól meg lehet oldani, hogyha a pár mindkét tagjában van erre hajlandóság, és amit még kiemelnék, és az így Nórihoz szintén kapcsolódik, vagy a Nóri által képviselt egyesülethez, ez a válaszkészség, vagy amikor arról beszélünk, hogy a gyerekek felé legyünk válaszkészek, a kisbabánk felé legyünk válaszkészek, ugyanez a válaszkészség nagyon remekül tud működni a párkapcsolatban a partner felé is. Az a fajta ráhangolódás, az a fajta megérzése annak, hogy neki mire lenne szüksége, és azt hogy tudom én biztosítani a számára, az nagyon gyógyító tud lenni nagyon sok esetben, ilyen akár komoly konfliktusok esetén is.
Még annyit jutott eszembe, hogy itt a beszélgetés alatt Zömmel, ugye nyilván az első baba érkezésé kapcsán beszéltünk ezekről a témákról, hiszen nyilván ő az, aki leginkább ki fogja forgatni a világot a négy sarkából, de hogy amikor jön egy következő, második, harmadik, negyedik, akár hányadik gyerek, ők is mind ki fogják forgatni az újra megszokott dolgot is, és újra fog kezdődni egy nagy változás, ami lehet, hogy teljesen másképp fog megint zajlani. Tehát, hogy az, aki már többedik babát várja, se legyen teljesen nyugodt most idézőjelben, mert nyilván nagyon nagy segítség, hogy volt már egy nagy tapasztalás arról, hogy milyen is az, amikor minden megváltozik, de hogy az új mi, az az új hármas, az meg át fog alakulni egy új négyessé, meg egy új ötössé, meg hatossá is sorolhatnám, és hogy ez mind újra meg fogja hozni azt a minden megváltozik érzést, és lehet, hogy teljesen másképp fog zajlani ez az új változás, mint az első változás, tehát hogy ezekre is jó felkészülni, én azt gondolom.
Időnk véget ért, az adásunk végéhez érkeztünk, úgyhogy köszönet nektek, hogy velünk voltatok most is. A Minden, ami családot hallottátok, benne pedig Schneiderné Diószegi Eszter pszichológus szoktatási tanácsadót, illetőleg Dobinó Olasz Pap Nórit, a Válaszkészülők Egyesületétől és a párkapcsolatok alakulásáról beszélgettünk a szülés után. Ha még felmerülnek kérdések, nyugodtan kommenteljetek, írjatok nekünk, akár a Válaszkészülők Egyesületének az elérhetőségére, akár az Ugrádióéra, és hogyha vannak kérdések, akkor folytatjuk alkalomattán tovább ezt a témakört is. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!